Jeremiás könyve 3., 4. és 5. fejezet. Mózes az 5. könyvében található törvényre utalva a következőket mondja. Ha valaki elbocsátja feleségét, és az eltávozva férjétől egy másik férfié lesz, vajon visszatérhet-e megint hozzá? Nem válna ezzel gyalázatossá az ország? A törvény értelmében, ha valaki elvált a feleségétől, az pedig hozzáment egy másik férfihez, akkor később már nem mehetett vissza az első férjéhez. Isten így szólt. Te pedig, aki sok barátoddal paráználkodtál, vissza akarsz térni hozzám? Így szól az Úr. Az angol King James fordításban pedig Isten azt mondja, hogy térjetek vissza hozzám, visszafogadlak benneteket. Hát nem bámulatos Isten türelme és szeretete? Bár sok barátoddal paráználkodtál, tér vissza hozzám. Nézz föl a hegytetőkre, és lásd meg, hol nem háltak veled. Kiültél eléjük az útra, mint az araba pusztában. Mint a pusztai rablók, meglapultál és vártál. Gyalázatossá tetted az országot paráznaságoddal és gonoszságoddal. Ezért maradtak el az esőzések, tavaszi eső sem volt. Mégis olyan a homlokod, mint egy paráznáé. Félredobtál minden szemérmet. Bezzeg most így kiáltasz hozzám. Atyám! Ifjúságomtól fogva te vagy a segítőm. Örökké tart-e haragod, megmarad-e mindvégig? Így beszélsz, de közben folytatod rossz életedet, ahogy csak bírod. Itt ér véget az első üzenet, amit Jeremiás Istentől kapott. A 6. versben már a 2. üzenet veszi kezdetét, amely arról szól, hogyan távolodott el Júda egyre inkább Istentől. Ezt mondta nekem az Úr Jósiás király idejében. Láttad, hogy mit művelt az elpártolt Izrael? Eljárt minden magas hegyre, minden bujazöld fa alá, és ott paráználkodott. Ahogy arról már korábban is szó esett, a pogány áldozati oltárokat magas hegytetőkön emelték, illetve a ligetekben is imádták hamis isteneiket. És bizony leginkább a termékenység istennőjét imádták azokon a helyeken, mégpedig különféle termékenységi rítusokkal, amelyek nemi érintkezésekkel is jártak. Így szóltam, miután mindezt elkövette. Tér vissza hozzám, de nem tért vissza. Látta ezt hűtlen húga Júda. Látták, mi történt Izraellel. Látták, hogy hogyan süllyedt egyre mélyebben bálványimádásába, és Isten hogyan igyekezett magához hívni őket, de mégsem tértek vissza hozzá. És bár látta, hogy a sok házasságtörés miatt elbocsátottam az elpártolt Izraelt, és kiadtam vállólevelét, mégsem félt húga a hűtlen Júda, hanem elkezdett ő is paráználkodni. Más szóval Júdának tanulnia kellett volna az északi királyság hibájából, hiszen az északiakat végül asszíriai fogságba hurcolták. Ennek láttán Júdának teljes szívvel vissza kellett volna fordulnia az Úrhoz, de nem tanult Izrael hibájából, és ugyanazt művelte, amivel Izrael is magára vonta már Isten ítéletét. Így történt, hogy könnyelmű paráznaságával gyalázatossá tette az országot, hiszen kővel is, fával is paráználkodott. Vagyis aprócska, kőből és fából készült báványokkal. Mindezek ellenére nem tért vissza hozzám hűtlen húga Júda egész szívével, hanem csak képmutató módon. Így szól az Úr. Csak egy felszínes ébredés valósult meg Júdában, a nép szíve nem változott meg. Ez olyasmi, mint ami a 70-es években is történt Amerikában, amikor az egyházak egyre nagyobb taglétszámokról számoltak be. Ekkor az egyik közvéleménykutatás szerint az amerikaiak 60%-a újjászületett kereszténynek vallotta magát. De ez is csupán felszínes jelenség volt, hiszen sok ember nem szánta oda magát ténylegesen Istennek és Jézus Krisztusnak. A megfelelő kifejezéseket használták, és az újjászületett kifejezés egyre divatosabbá vált, és szinte már mindenre ezt használták. Mégis sok esetben nem állt mögötte valós tartalom. Vajon a mi esetünkben van-e értelme? Vajon mi tényleg oda szántuk-e magunkat Istennek? Vagy csak részben? Vajon csak részben szeretem Istent? Vagy teljesen odaszántam magam Jézus Krisztusnak és a lélek dolgainak? Vagy vajon még mindig a test dolgaira vágyom, és szívem csak részben Istené? Isten arra hív bennünket, hogy teljesen szánjuk oda magunkat neki. Arra hív bennünket, hogy hagyjuk hátra bálványainkat és a világ dolgait. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket, atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Nagyon sokakat csábítanak el a világ dolgai, pedig János levelében azt olvashatjuk, hogy ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Sokan olyanok vagytok, mint a hűtlen Júda. Az Isten iránti szeretetet csupán felszínes. Nem szántad oda magad teljesen Istennek. Végigmész a szertartásokon, és a megfelelő kifejezéseket használod, de Isten a szíveket vizsgálja, és a te esetedben is látja, hogy megosztott a szíved. Látja, hogy a világ után vágyakozol, ez pedig összetöri Isten szívét. Hát mi rosszat tettem, hogy így elfordultál tőlem? Kérdezi Isten. Jól emlékszem még arra a napra, amikor olyan odaszánt voltál. Jól emlékszem még, amikor naphosszat engem dicsértél, amikor csak rám gondoltál, és egy csodás egységben és közösségben voltál velem. Mi történt? Miért fordultál el tőlem? Miért győzött benned a világ csábítása? És Isten hív és könyörög, hogy ébredj fel, és tér vissza hozzá. Ezt mondta nekem az Úr. Igazabb lelkű az elpártolt Izrael, mint a hűtlen Júda. Ezért indulj, kiásd ezeket a szavakat észak felé. Ezt mond. Tér meg, elpártolt Izrael, így szól az Úr, akkor nem haragszom rátok. Mert én hű vagyok, így szól az Úr, nem tart örökké haragom. Csak ismerd el bűnödet. Isten csupán ennyit kér tőlünk. Ismerjük el bűnünket. Ha megvalljuk bűnünket, hű és igaz ő, hogy megbocsásson. Ha azonban rejtegetni próbáljuk bűneinket, és egyre csak azt hajtogatjuk, hogy de hiszen én nem is vagyok olyan rossz ember, mégiscsak szeretem az Urat. Amikor önmagadat mentegeted, Isten semmit sem tehet az érdekedben. Ismerd el bűnödet. Ezért indulj, kiásd ezeket a szavakat észak felé. Ezt mond, tér meg, elpártolt Izrael, akkor nem haragszom rátok, mert én hű vagyok, nem tart örökké haragom. Csak ismerd el bűnödet. Térjetek meg, elpártolt fiaim, így szól az Úr, mert én vagyok uratok. Kiválasztok közületek városonként egyet, nemzetségenként kettőt, és elviszlek benneteket a Sionra. Adok majd nektek szívem szerint való pásztorokat, akik hozzáértéssel és okosan legeltetnek benneteket. Néhány évvel ezelőtt ezt az igerészt kaptam Istentől. Akkor Isten azt mondta nekem, hogy szeretné, ha így ilyen lelki pásztor lennék. Egy Isten szíve szerint való pásztor, aki hozzáértéssel és okosan legelteti a nyájat. Én pedig így válaszoltam. Uram, szeretnék a szíved szerint való pásztor lenni. Igen, szeretném a te nyájadat hozzáértéssel is okosan legeltetni. Itt pedig Isten arról az eljövendő napról beszél, amikor megadja majd népének az ilyen pásztorokat. És majd megsokasodtok és elszaporodtok az országban. Abban az időben, így szól az Úr, nem beszélnek többé az Úr szövetségládájáról. Senkinek sem jut eszébe, nem is emlegetik, nem keresik és nem készítik el újból. Itt a dicsőséges királyság koráról van szó, amikor nem beszélnek többé a szövetség ládájáról, mert az új szövetség lesz érvényben, hiszen Jézus Krisztus az, aki közöttünk lakik. Nem gondolunk többé a törvényekre és a kőtáblákra, amelyeket a szövetség ládájába helyeztek, és amelyeket Istentől kapott Izrael. Ha megtartjátok ezeket a rendelkezéseket, az istenetek leszek, mondta annak idején a népnek Isten. De többé nem ez a szövetség lesz érvényes, mert Jézus így szólt. Ez a vér az új szövetség, amely kiontatik a bűnök bocsánatára. Abban az időben Jeruzsálemet nevezik az Úr trónjának, mert eljön Jézus és Jeruzsálemből uralkodik a föld felett. Minden nemzet Jeruzsálemben gyűl össze, hogy tisztelje az Úr nevét, és nem élnek többé gonosz szívük konoksága szerint. Abban az időben Júda háza Izrael házához fog csatlakozni, és együtt jönnek meg Északföldjéről abba az országba, amelyet örökségül adtam őseiteknek. Én ezt mondtam. Szeretnék veletek úgy bánni, mint fiaimmal, és nektek adni a kívánatos földet, mint legékesebb örökséget a népek között. Azt gondoltam, hogy atyádnak hívsz engem, és nem fordulsz el tőlem. De ahogyan egy asszony hűtlenül elhagyja házastársát, úgy hagytatok el hűtlenül engem, Izrael háza. Így szól az Úr. Hang hallatszik a hegytetőkön, Izrael fiainak panaszos sírása, mert rossz útra tértek, elfelejtették Istenüket, az Urat. Térjetek meg, elpártolt fiaim! Meggyógyítalak benneteket, bár elpártoltatok. Itt vagyunk, eljöttünk hozzád, mert te vagy Uram, a mi Istenünk. Abban az időben majd így válaszolnak az emberek. Bizony csak csalás folyt a halmokon, zajongás a hegyeken, és azokra utalít, akik a hegytetőkön hamis isteneket imádtak. Bizony csak Istenünk, az Úr szabadítja meg Izraelt. De nincs üdvösség egyikükben sem, egyedül Jézus Krisztuson keresztül üdvözülhetnek. A gyalázatos bálvány emésztette ifjúkorunk óta őseink szerzeményét, juhaikat és marháikat, fiaikat és lányaikat. Fetrengünk a gyalázatban, szégyenpira takarunk, mert vétkeztünk Istenünk, az Úr ellen, mi is, őseink is. Ifjúkorunktól mind a mai napig nem hallgattunk Istenünknek, az Úrnak a szavára. Ha meg akarsz térni, Izrael, így szól az Úr, hozzám térj meg. Ha eltávolított színem elől förtelmes bálványaidat, ne ingadozz. És így esküszöl. Él az Úr, hűségben, egyenességben és igazságban. Akkor ő benne áldják majd magukat a nemzetek, és benne dicsekszenek. Az emberek azt mondogatták, él az Úr, de az egész értelmetlen volt. Ahogy ma is hányan mondogatják, hogy dicsőség az Úrnak, de részükről csupán üres szavak ezek, mert nem szívből jönnek. Ezt mondja az Úr a júdaiaknak és a jeruzsálemieknek. Szántsatok fel új szántóföldet, ne vessetek a tövisek közé. Szántsatok fel új szántóföldet, hogy utána termést hozhasson, amit elvetettek. Az Úrért metélkedjetek körül, szívetek előbőrét távolítsátok el, Júda férfiai és Jeruzsálem lakói. A test szerinti szívet, amelyre Pál is utal a római levélben, amikor arról ír, hogy a körülmetélt szív számít, nem pedig maga a rítus. Különben fellángol a haragom, mint a tűz, és égni fog oldhatatlanul gonosz tetteitek miatt. Szabaduljatok meg a test szerinti szívtől és a testies dolgoktól. Szabaduljatok meg tőlük, hogy teljesen odaszánhassátok magatokat Istennek és a lélek dolgainak. Adjátok hírül Júdában, hirdessétek Jeruzsálemben, és mondjátok. Fújjátok meg a kürtöt országszerte, kiáltsatok teljes erővel, és mondjátok. Gyülekezzetek, menjünk a megerősített városokba. Sion felé mutassátok az irányt, fussatok megállás nélkül, mert veszedelmet hozok észak felől, és nagy pusztulást. Eljött az oroszlán a bozótból, elindult a népek pusztítója, kijött a helyéről, hogy pusztává tegye országodat. Városaid romba dőlnek és lakatlanná válnak. Öltsetek azért zsákruhát, jajgassatok és sírjatok, mert nem fordult el rólunk az Úr ízzó haragja. Azon a napon így szól az Úr, oda lesz a király bátorsága és a vezérek bátorsága. A papok elszörnyednek, a próféták elképednek és ezt mondják. Ó, Uram, Uram, de nagyon rászedted ezt a népet és Jeruzsálemet, amikor azt mondtad, hogy békességünk lesz, pedig fegyver fenyegeti életünket. A proféták ugyanis mindenfelé azt kiáltották. Békesség és biztonság. Babilónia soha nem jut el idáig, soha nem árthat nekünk. Abban az időben ezt mondják majd ennek a népnek és Jeruzsálemnek. Heves szél fúj a hegytetőkről a pusztában népem leányára. Nem a gabona szeleléséhez és tisztításához való. Erősebb szél ez annál, rám is támad, azért most én is ítéletet hirdetek fölöttük. Úgy jön, mint a fellegek, harci kocsiai, mint a forgószél, lovai gyorsabbak a sasoknál. Jaj, nekünk, elvesztünk! Tisztítsd meg szívedet, a gonosztoló Jeruzsálem, hogy megszabadulhass. Meddig maradnak még benned álnok gondolataid? Hírnök szava hangzik Dánból, vészhirdetői Efraim hegyéről. Figyelmeztessétek a népeket, vigyétek hírül Jeruzsálemnek. Ostromlók jönnek messze földről, kiáltoznak Júda városai ellen. Mint mezőrök veszik körül, mert pártot ütött ellenem, így szól az Úr. A te utaid és tetteid okozták ezt. A te gonoszságod miatt történik ez. Bizony keserves, a szíved ígér. Ti hoztátok magatokra a bajt. Ó, hogy gyötődik egész bensőm, elszorul a szívem. Háborog a szívem, nem hallgathatok, mert lelkemben hallom már a kürt szót, a harci riadót. Romlás, romlás tér, elpusztul az egész ország. Hirtelen pusztulnak el sátraim, egy pillanat alatt sátorponyváim. Meddig kell még hadijelvényt látnom és kürt szót hallanom? Bizony bolond az én népem, nem ismernek engem. Fiaim esztelenek, nem értelmesek. Csak arra bölcsek, hogy rosszat tegyenek, de jót tenni nem tudnak. Pál azt írja, hogy a jóban legyünk ártatlanok. Mégis hányan igyekeznek beleásni magukat a gonoszba? Magam sem tudom miért, de többet akarnak megtudni róla. Menjünk el a kukkoldába, hogy tisztába legyünk vele, hogy mi ellen kell felemelnünk a hangunkat, mondogatják. A Biblia azonban azt tanítja, hogy a jóban legyünk ártatlanok. És Jeremiás is hasonló kijelentést tesz itt. Az emberek csak arra voltak bölcsek, hogy rosszat tegyenek, arra már nem, hogy jót is. Ezen a ponton egyesek úgy érzik, hogy Jeremiás könyve visszaugrik az időben, bár a szövegkörnyezetet nézve nehéz ezt így látnom. Minden esetre Jeremiás könyve itt ugyanazokkal a kifejezésekkel él, mint amit Mózes első könyvében találunk, így a részelmélet támogatói többek között ezt a Jeremiásbeli igerészt szokták idézni elméletük alátámasztására. A részelmélet egyébként azt vallja, hogy Mózes első könyvének első és második verse között egy meghatározhatatlan hosszúságú időbeli hézag volt. Vagyis kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Pont. Hogy ez mikor történt? Nem tudjuk. Milliárd, több ezer milliárd évvel ezelőtt? Nem tudjuk. Majd a második vers, a föld még kietlen és puszta volt. Ezt úgy is fordíthatnánk, hogy a föld kietlenné és sivárrá vált. A részelmélet támogatói szerint lehetséges, hogy egy nagyobb, meghatározhatatlan időintervallum választja egymástól az első és a második verset. Véleményük szerint az eredetileg megteremtett földet Isten az ő haragjában elpusztította egy lázadás miatt, ami megelőzte az ember megjelenését a földön. Az egyik igerész pedig, amit a részelmélet alátámasztására használnak, éppen az, amelyhez elérkeztünk most a Jeremiás könyvében. Ezt olvashatjuk. Látom a földet, kietlen és puszta. Itt ugyanazok a kifejezések köszönnek vissza, amelyek Mózes első könyvének második versében is találhatók. Látom a földet, kietlen és puszta, és az eget, nincs világossága. Az első dolog, amit Isten mondott, legyen világosság. Látom a hegyeket, megrendülnek, és a halmok mind inognak. Látom, hogy nincs ember, és az ég minden madara elmenekült. Látom, hogy a dúsan termőföld pusztává lett, és minden városa összeomlott az Úr tekintetétől, lángoló haragjától. Mert ezt mondja az Úr. Sivár lesz az egész ország, bár véget nem vetek neki. Ezért gyászol a föld, és elsötétedik ott fenn az ég, mert kimondtam, amit határoztam, nem bánom meg, és nem térek el tőle. A részelmélet támogatói, tehát erre az ige szakaszra elméletük bizonyítékaként tekintenek. Véleményük szerint Jeremiás itt visszatekint az időben, és látja a földet még azelőtt, hogy Isten helyreállította volna azt, hogy azután oda helyezhesse az embert. Talán az utolsó jégkorszakban látja a földet, amikor még nem világította meg fény a bolygót. A föld sötétségbe borult, az egykori fény eltűnt, az egykori városok elpusztultak. Ezzel a részelmélettel magyarázzák a kövületeket, az ősembert és még sok mást. Egyébként több érv is szól a részelmélet mellett, de ezzel kapcsolatban problémák is akadnak. Mindenképpen el kell mondanunk azonban, hogy a részelmélet az egyik legelterjedtebb teremtéselmélet. A lovasok és íjászok kiáltozásától menekül az egész város. Bemennek a sűrű erdőbe, és felmásznak a sziklákra. Minden város elhagyatott lesz, senki sem lakik bennük. Hát te, pusztulásaítélt, mit csinálsz? Bíborba öltözöl, aranyékszerekkel ékesíted magad, Festékkel készített ki a szemedet? Hiába szépítgeted magad. Szeretőid megvetettek, életedre törnek. Mintha vajúdó asszony hangját hallanám, az először szülőnő sikoltását. Sion leánya kitárja kezét, zihálva kiáltja. Jaj nekem, összeroskadok a gyilkosok miatt. Járjátok be Jeruzsálem utcáit, nézzetek szét, tudakozódjatok, kutassátok át tereit. Található-e, van-e olyan ember, aki törvény szerint él és igazságra törekszik? Akkor megbocsátok ennek a városnak, ha találtok egy embert. Emlékeztek, hogy amikor az angyalok elindultak, hogy elpusztítsák Szodomát és Gomorát, Ábrahám megkérdezte. Vajon elpusztítod az igazat is a bűnössel együtt? Akkor is elpusztítod, ha akad 50 igaz ember ebben a városban? Az Úr így válaszolt. Ha akad 50 igaz, a városnak nem kell elpusztulnia. De Uram, mi van akkor, ha csak 40 igaz ember van ott? Vagy ha 30, vagy ha 20, vagy ha 10? 10 igaz emberért is megkegyelmezek a városnak. Isten most Jeruzsálemről mondja, hogy vizsgálják meg alaposan, hogy nincs egy ember, aki a törvény szerint él és az igazságra törekszik. Még ha azt mondják is, él az Úr, akkor is hamisan esküsznek. Az emberek még mindig ezt hajtogatták, de amit mondtak, nem szívből jött. Él az Úr! Népszerű kifejezésnek számított ez abban az időben. Amikor Elizeus meggyógyítja Námánt, az arámok hadseregparancsnokát a bélpoklosságából, ő hálából megpróbálja Elizeust elárasztani mindenféle ajándékkal, ezüsttel és új ruhákkal, de Elizeus nem fogadta el. Géházi, Elizeus szolgája viszont meglátta a kincset, és arra gondolt, bárcsak az övé lehetne, hiszen abból az ezüstből egy egész szőlőskertet vehetne, szolgákat tarthatna, olajfákat ültethetne, és boldogan nyugdíjba vonulhatna. De jó is lenne. Így hát, amikor Námán hazaindult, Géházi felült Szamarára, és utána sietett. Emberei fel is hívták Námán figyelmét, hogy valaki sietve közeledik feléjük. Minden rendben, kérdezte Námán, amikor Géházi beérte őket. Persze, minden rendben, csak úgy tűnik, hogy gazdámhoz Elizeushoz hirtelenül vendégek toppantak be, néhány fiatalember, akiknek segítségre van szüksége, így Elizeus azt üzeni, hogy mégiscsak kérne egy keveset az ezüstből és az új ruhákból, válaszolta a szolga. Námán nagy örömmel bízta rá a dolgokat a szolgára. Géházi elsietett, szerzeményét pedig elrejtette. Fütyörész felépett be Elizeus házába, a próféta pedig így szólt. Az Úr életére kérdezem, honnan jössz, Géházi? Az Úr életére. Ezt a kifejezést gyakran használták abban az időben, és arra utalt, hogy használója tisztában volt a szellemi dolgokkal. Az Úr életére mondom, nem jártat ez szolgát sehol sem, felelte Géházi. És ebbe az elterjedt kifejezésbe próbálja burkolni tettét, hogy megtévessze gazdáját. És attól tartok, hogy sokszor az emberek is bizonyos keresztény kifejezésekkel takaróznak, hogy másokat megtévesszenek. Minden rendben, testvér, dicsőség az Úrnak! És arra használunk bizonyos elterjedt szófordulatokat, hogy megtévesszünk másokat. Géházi is így szól. Az Úr életére mondom, hogy nem voltam sehol. De álljunk csak meg egy szóra. A próféta a gondolataiban olvasott. Hát annak van az ideje most, hogy ezüstöt szerez és ruhákat, olajfákat és szőlőket, juhokat és marhákat, szolgákat és szolgálókat végy. És Géházi pontosan ezt gondolta magában. Ragadjon rád és ivadékodra Námán bélpoklossága örökre. És az olyan poklosan ment ki előle, mint a hó. Géházi is a megfelelő szófordulatokat alkalmazta. Az Úr rámutat, hogy népe is pontosan ezt teszi, de még ha azt mondják is, hogy él az Úr, akkor is hamisan esküsznek. Pedig te, Uram, az igazságot nézed. Megverted őket, de nem fájt nekik. Írtottad őket, de nem akarták megfogadni az intést. Kőkemény maradt az arcuk, nem akartak megtérni. Azt gondoltam, hogy csak a nincstelenek ilyen oktalanok, mert nem ismerik az Úr útját, Istenük törvényét. Elmegyek hát az előkelőkhöz, és beszélek velük, ők biztosan ismerik az Úr útját, Istenük törvényét. De éppen ők törték össze ezt az igát, szaggatták le a köteleket. Azért letéríti őket az erdőből kijövő oroszlán, elpusztítja őket a pusztai farkas. Párdutólálkodik városaiknál, széttépi, aki csak kijön onnan. Mert sokszor vétkeztek, súlyosan tévelyegnek. Hogyan bocsáthatnék meg neked, kiáltja Isten, hiszen fiaid elhagytak engem, és nem Istenre esküsznek. Jól tartottam őket, mégis házasságtörők, és paráznanő házában tolongnak. Viháncoló ménekké lettek, mindegyik a más feleségére nyerít. Ne toroljam meg ezeket, így szól az Úr, és ne álljak bosszút az ilyen népen. Menjetek föl szőlőhegyeire, és pusztítsátok, de ne vessetek véget neki. Távolítsátok el vadhajtásait, mert nem az Úréi azok. Bizony egész hűtlen lett hozzám Izrael és Júda háza, így szól az Úr. Nincsen ő, nem érhet bennünket veszedelem. Nem látunk fegyvert és éhínséget. Itt ez úgysem történhet meg velünk. A proféták csak fecsegnek, és nem az ige szól belőlük. Csak ennyibe kell venni őket. Azért ezt mondja az Úr a seregek istene. Mivel ti így beszéltek, most én tűzzé teszem ígémet a szádban, ezt a népet pedig fává, hogy megemészze őket. Egy messziről való népet hozok majd ellened, Izrael háza, így szól az Úr. Régi nép ez, ősidőből való nép, olyan nép, amelynek nyelvét sem ismered, nem érted, mit beszél. Tegze olyan, mint a nyitott sír, mindnyájan hősök. Megemészti aratásodat és kenyeredet, megemészti fiaidat és lányaidat, megemészti juhaidat és marháidat, megemészti szőlődet és fügefádat. Erős városaidat pedig, amelyekben bízol, fegyverrel rombolja le. De még akkor sem vetek véget nektek, így szól az Úr. Isten megígéri, hogy nem vett teljesen véget népének. Ha pedig azt kérdezik, miért tette velünk mindezt Istenünk az Úr, akkor így felej nekik. Ahogyan elhagytatok engem és idegen isteneket szolgáltatok országotokban, ugyanúgy fogtok idegeneknek szolgálni olyan országban, amely nem a tiétek. Mondjátok meg Jákob házának, és hirdessétek Júdában. Halljátok csak oktalan és esztelen nép, amelynek van szeme, de nem lát, van füle, de nem hall. Nem féltek engem, így szól az Úr, nem remegtek tőlem? Hiszen én szabtam határt homokból a tengernek, örökké tartó gátként, amelyet nem hághat át. Ostromolja ugyan, de nem bír vele. Hullámai zúgnak, de nem hághatják át. De ennek a népnek lázongó és dacos szíve van, állandóan lázadozik. Eszükben sem jut, hogy féljék Istenüket, az Urat, aki az őszi és a tavaszi esőt megadja a maga idejében, és biztosítja az aratásra rendelt heteket. Bűneitek miatt elmaradnak ezek, vétkeitek miatt elestek e javaktól. Milyen jó dolgokat akar tenni Isten értetek, de bűnötök megakadályozza őt ebben. Júdás a levelében arra bíztat, hogy maradjunk meg Isten szeretetében. De mit jelent ez? Azt jelenti, hogy maradjunk meg azon a helyen, ahol Isten minden szeretetéből fakadó jót el tud végezni az életünkben, amit eltervezett. Nem azt jelenti, hogy őrizd meg magad olyan szépségesnek és édesnek, hogy Isten ne is tehessen már mást, mint hogy szeressen. Isten szeretete nem valamiből fakad. Ez az ő természete. Isten szeret téged, akár jó vagy, akár rossz. Egyszerűen ilyen Isten természete. Mivel pedig Isten szeret, meg akar áldani, és jó dolgokat akar tenni az életedben. De mint Júda esetében, bűneid visszatartották tőled a jót, mindazt a jót, amit Isten meg akar tenni érted. Mert bűnösök vannak népem között, orvul leselkednek, mint a madarászok, törtvetnek, hogy embereket fogjanak. Mint a madárral teli kosár, úgy van teli házuk alattomossággal. Így lettek hatalmasok és gazdagok. Meghíztak, kövérek, gonoszok, beszédükben nem ismernek határt, nem hoznak ítéletet az árvák ügyében, hogy boldogulhassanak, a szegények igazát nem védik meg. Ne toroljam meg ezeket, így szól az Úr, és ne álljak bosszút az ilyen népen. Szörnyű és borzasztó dolgok történnek az országban. A proféták hazugságot profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, népen pedig ezt szereti. De mit tesznek majd, ha itt lesz a vég? Az uralkodó osztály romlottá vált, de az embereknek ez így jó. A következő választáson is rájuk szavaznak majd. A választásokon mindig elcsodálkozom, amikor látom, hogy kiket választanak meg. Hihetetlen és szörnyűséges. Isten itt egy szomorú képet tár elénk. A papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, az emberek pedig ezt szeretik. Ahelyett, hogy sokkolná és felháborítaná őket a dolog, úgy tűnik semmi kivetni valójuk nincs az adott helyzettel kapcsolatban. Számomra ez érthetetlen, és Isten számára is az volt. Jeremiásnak végig kellett nézni egy nép halálát. A tünetek már egy ideje nyilvánvalóak voltak. Így hát, ahogy Jeremiás könyvét olvassuk, azt hiszem, azt is tisztábban láthatjuk, ami napjainkban Amerikában folyik. Uram, segíts nekünk, hogy ne a világ útján járjunk, hanem kiálljunk az igazság mellett. Uram, segíts nekünk, hogy ne forduljunk el tőled, és ne bálványokat vagy testies kívánságainkat imádjuk. Töltsd be a mi szívünket a te szereteteddel, hogy téged dicsérjünk, hogy rád gondoljunk. Add, hogy töretlenül, hűségesen kövessünk, és szeressünk téged. És kérünk, hogy őrizd meg bennünket a langyos állapottól. Az Úr áldjon benneteket. Legyen egy nagyszerű hetetek, és gyújjon lángra újra a szívetekben az Isten iránti szeretet. Legyen ez egy olyan hét, amikor valóban összhangban vagytok Istennel, őt imádjátok, őt dicséritek, és rá gondoltok. Jézus nevében. Amen.